Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban. Áldunk téged azért, mert a mai napon nyugalomra lelhettünk, és nyugalomra lelhetünk, hiszen vasárnap van, és itt vagyunk a te templomodban. Istenünk, vannak dolgok a mi életünkben, amelyeket eléd hozunk most, amelyből valóban vágyjuk a te békességedet, vágyjuk azt a nyugalmat, amelyet hiszünk, hogy a mai alkalommal itt a te közeledben megtalálhatunk. Ezért énekeltük, és ezért mondtuk imádságként is a 25. Zsoltárt. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Valóságosan szeretnénk így, ilyen gyermeki bizalommal hozzád járulni most, mert hiszük, hogy minden, ami külsődleges, ez az épület, ez az Isten tisztelet, a Zsoltár éneklés, ami jelenlétünk csakbán keretet adhat annak a csodának, amelyet már sokszor megtapasztaltunk, a megszólítatás csodájának. Szólj hozzánk, Istenünk! Várjuk a te szódat, add, hogy ne azt nézzük, aki hirdeti a te ígédet, hanem a te szent lelked hangját hallhassuk meg az ige olvasása és az ige hirdetése alkalmával. Szólíts meg a mi életünket, tudod, hogy mire van szükségünk, hiszen te vagy a mi jó atyánk. Jöjj közénk, áldj meg bennünket, tehát a te lelked hatalmas erejével. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Istennek az az ígéje, amely alapján a mai délutáni alkalommal szólni kívánok köztetek, szent lelkének segítségében bízva hirdetni az ő ígéjét. Márk evangéliumának 2. fejezetében található megírva, az 1. verstől egészen a 12. versig. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeténékik az ígét, és jövének hozzá egy buta ütöttet hozva, akit 4 emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyoszolyát, amelyben a buta ütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a buta ütöttnek: fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írás tudok, akik ott ülnek vala szívökben, így okoskodván: mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik: miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom én a guta ütöttnek: megbocsátattak néked a te bűneid, vagy azt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a guta ütöttnek: mondom néked, kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkele, és felvévén nyoszolyáját kiméne mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elámélkodik és dicsőíti az Istent, ezt mondván: sohasem láttunk ilyet. Eddig Istennek írott igéje. Sohasem láttunk ilyet. Ezzel fejeződött be a történet, amelyet bizonyára nagyon jól ismerünk, hiszen Márk evangéliumának ez az első gyógyítási története. Soha nem láttunk ilyet. Vajon mire értették ezek az emberek, akik tanúi voltak ennek a csodatételnek? Arra értették, hogy nem láttak még ilyet, hogy egy guta ütött, tehát agyvérzésen keresztül esett ember és lebénult ember egyszer csak járni kezd? vagy valami másra gondolhattak. Nyilván erre gondoltak. Azonban a mai alkalommal szeretném, hogyha egy picit tudnánk mi is Isten szemével látni, és tudnánk olyan dolgokat meglátni ebben a történetben, amelyet hiszem, hogy a Szentlélek megvilágosít nekünk, és egy kicsit a Jézus látásával nem a felszínt kapargásszuk, hanem a dolgok mélyére, és hogyha Isten megsegít bennünket, akkor a saját életünk mélyére is bele tudunk pillantani. Igen, mert hogyha Jézus szemével nézzük azt a történetet, akkor nem csak azt látjuk, ami történt, nem csak a mai modern szóval élve a sztorit látjuk, az eseményeknek a sorozatát, hanem Isten megadja nekünk azt az ajándékot, hogy a hit szemével valami többet is láthatunk. Mert hogyha a történetet nézzük, akkor azt sokféleképpen lehet értelmezni, de azt szeretném a mai alkalommal csupán kiemelni, hogy ebben a történetben kétféle embercsoport jelenik meg, és azt gondolom, hogy általánosságba véve a mai világban is el lehet mondani, hogy két ilyen csoportra be lehet osztani az összes embert. És a mi életünkre nézve is vannak pillanatok, amikor egyszer az egyik csoportba tartozunk, és vannak pillanatok, amikor máskor a másikba. De kik is ezek? Nagyon egyszerű, van egy embercsoport, akiket Jézus lát és meglátja bennük azt, hogy ők a hívők. És ezt most nem a mai egyes kegyes körökben használatos értelem szerint mondom, hanem a lehető legtisztább értelmében. Hát Jézus meglátta ezekben az emberekben, hogy van hitük. Hogy miért, az nem sokára majd kiderül. Tehát van a hívőknek a csoportja. Aztán van egy másik embercsoport, akiket azért olvastam a Károli fordításból a történetet, mert úgy lehet nagyon képetesen leírni, hogy ők nem mások, mint az okoskodók. Tehát vannak a hívők, meg az okoskodók. Vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy miről ismerszenek meg a hívők, és miről ismerszenek meg az okoskodók, és végezetül pedig keressük majd arra a választ, hogy melyik csoportba jobb tartozni, hogy mi melyikbe szeretnénk tartozni. És nyilván ez arra is fényderít majd, hogy most melyik csoportba tartozunk, hogy milyen emberek vagyunk, hívők, vagy esetleg okoskodók. A hívő embereket első ránézésre meg lehet különböztetni, Jézus is meglátta, mert egy nagyon különös dolgot tesznek. Olyan nagy tömeg volt ebben a kis házban, zárójelben el szeretném mondani, hogy a palesztinai házak úgynevezett egysejtű házak voltak, ilyenek voltak egyébként a középkori magyar parasztházak is. Magyarul egy szoba volt, és ez volt az élettér, ez volt a konyha, ez volt a hálószoba, ez volt a nappali, és lehetne sorolni tovább az összes többi helységet. És nyilván volt még egy éléskamra, ami elkülönült ettől. Egy nagyobb szobában voltak, egy házban, innen ered egyébként a magyar népi nyelvben a ház elnevezése a szobának, tehát kicsi ház, nagy ház, mert eredetileg a ház az egyetlen egy szoba volt. Tehát egy ilyen szobában vannak jelen, és még egy építészeti adalékot el szeretnék mondani ehhez a történethez. Sárból tapasztott házról van itt szó, és ez annál is inkább fontos, hogy megértsük, hogy hogyan bonthatták meg csak úgy a tetejét. Tehát nagyon lazán tapasztott sárból készült ezeknek a házaknak a teteje. Egy olyan éghajlaton, ahol nem kellett aggódni attól, hogy túlságosan nagy zápor és zivatar lesz, mert nagyon ritka volt az esőzés, egy nagyon száraz országról van szó. Egy ilyen házban vannak, egy oldalsó tetőre vezető lépcsőn vitték föl a gutaütött, tehát az agyvérzésben lebénult embert, akiről tudták akkor, hogy ez soha nem fog meggyógyulni. Mégis viszik. Na most ebben a mozzanatban lehet megérteni, hogy mit jelent a hit. A hit ez a mégis. Hogy minden józan észen alapuló tapasztalat azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nem lehet az, hogy egy ilyen ember meggyógyuljon. Ez egy lehetetlen, lezárt helyzet, és megjelenik Jézus, és az ő erőterében ez a mégis felébred az emberekbe. És egy lehetetlen dologra szánják el magukat, oda mennek, és akadályba ütköznek, de olyan erős a hitük, hogy egy durva dologra szánják el magukat, nem törődnek azzal, hogy az illető, akinek a kapernaumi házába éppen összegyűltek, mit fog szólni hozzá, hogy majd megbontják a tetejét. Nem törődtek azzal, hogy majd a kárt kell fizetni. Tehát sorra győzik le az akadályokat, először az agyukban lévő akadályt, hogy lehetetlen meggyógyulnia, ezt legyőzik. Utána legyőzik a tömeget, aki nem engedte be őket, és utána legyőzik a tetőt is. Három akadályt is legyőznek. És hogyha ezt látjuk és ezt megértjük, akkor egyre inkább érezzük, hogy mit jelent az hinni. Mit jelent az, hogy mégis az emberi tapasztalás, a tömeg és a fizikai akadályok ellenére mégis lehetséges valami. Leeresztik ezt az embert az ágyával együtt, hát hogyha elképzeljük a jelenetet, bizonyára egy kicsit furcsa és morbid lehet, hogy porzik a tető, és akkor egyszer csak megjelenik egy mozdulatlan ember, ki tudja milyen pózba volt megmerevedve a bénaság miatt, és oda ereszkedik közéjük. És gondolom, hogy Jézus már ebben látta az ő hitüket. És azért fontos ez, kedves testvéreim, mert Jézus így tud gyógyítani. Így tudott akkor gyógyítani, és így tud ma is gyógyítani. Ott tud gyógyítani, ahol van hit. Nem úgy működik a dolog, hogy bárkit, fűt, fát, virágot meggyógyít Jézus. Azt tudja meggyógyítani, annak az életébe tud tenni valamit, aki hisz. Azaz, aki azt tudja mondani, hogy mégis. Annak ellenére, hogy gyógyíthatatlan, annak ellenére, hogy lehetetlenség, annak ellenére, hogy, bocsánat, mindenki bolondnak néz. Amikor ezt a szintet elérjük, akkor ott Jézus meg tud jelenni. De ameddig azt mondjuk, hogy ez nem lehet, ne fáradjunk vele, minek vigyük oda Jézushoz, teljesen felesleges, hiszen már sok doktor látta, azt mégse tudták meggyógyítani. Egyébként is mekkora tömeg van, meg milyen meleg van, meg hát ott van ez a tető, most ott a tetőn izzadjunk, meg bontsuk meg, hát menjünk haza. Nem, nem így tesznek. És ebből a történetben meg kell értenünk, hogy a hívő ember számára így lehet hatalmas csodatétel. És igen, lehet olyan csodatétel, ami minden emberi észnek ellentmond, ha itt belül el tudjuk fogadni azt, hogy van mégis. Na most a másik csoporttal kapcsolatban el lehet mondani, hogy az első fontos különbség az okoskodók és a hívők között, hogy az okoskodók csücsülnek. Tehát ott ők ülnek, és feltehetőleg így ülnek, tehát karba tett kézzel ülnek. Tehát ők úgy vannak jelen, mint akik nem segíteni akarnak, nem egy csodatételt akarnak, egy testvérüknek, nem is önmaguknak akarták a hívők. Hanem nézni, hogy lám, mit mond ez a Jézus, aztán az adandó alkalommal jól belekötni. És ezt meg is teszik az ő szívükben. És Jézus látja. Tehát az okoskodók egy helyben vannak, nem máson segítenek, hanem csupán a helyzetet próbálják értelmezni, és alapvetően semmi nem változtatja meg az ő gondolataikat. Ezt azért mondom, mert Jézus egy bizonyítékot ad nekik, hogy íme lehetséges az, hogy bűnöket bocsát meg. Zárójelben azért kellett a bűnöket megbocsátani, mert a kor elgondolása szerint a betegségek a bűnök miatt jöttek létre. Tehát azért volt agyvérzés ennek az illetőnek, ez volt az akkori emberek hite, és ezt tudta Jézus, mert vétkezett. Ezért bocsátja meg a bűneit. És egyből teológiailag megtámadják, hogy hát Istenen kívül senki nem bocsátott meg bűnöket, és okoskodnak, már elkezdenek agyalni, elmélkedni, és észesen veszik, hogy itt valakinek az élete megszabadulhat, hanem a lényeg az, hogy megtaláljuk a hibát. Megtaláljuk a hibát Jézusban. Na most miről árulkodik ez? Arról árulkodik, és az okoskodik, aki okosnak gondolja magát. A hívők nem gondolják okosnak magukat. Mert ha okosnak gondolták volna magukat, akkor logikusan összerakták volna, hogy nem érdemes elvinni. Akkor meg sem mozdultak volna. És így van egyébként az egész életünkben. Ha nagyon jól tudjuk, meg nagyon jól ismerjük az utat, amin járunk, és azt gondoljuk, hogy milyen tökéletesen, minden szempontból tökéletesen rendben vagyunk, és azt gondoljuk magunkról, hogy okosak vagyunk, akkor soha nem fogunk elindulni, nem fog változni az életünk. Semmi változás nem lesz benne, és semmi fejlődés nem lesz a mi életünkben. Ilyenek az okoskodók. Aztán ezek az okoskodók nem csak hogy kötekedtek, aztán kellemetlen perceket okoztak Jézusnak, hanem elért egészen a Golgotáig ez az okoskodás. A Jézus perben is ezek az okoskodók vannak ott, és kötekszenek, meg bizonyítják a nagy tanács számára, hogy ő káromlást mondott, tanukat hívnak, összerakják jól a koncepciós pert, ők okosak, hát ez a dolguk, írástudók, hát ki az okos, hanem ők. A szörnyű tragédia az életükben csupán az, hogy nagy okosságokba óriási falat emelnek, sőt azt mondom, burkot emelnek maguk köré, és ide aztán még az Isten se tud betörni.
és nem is tudott. Tehát a legtöbb farizeus, a legtöbb írástudó következetesen kitartott a saját gondolatai mellett. Kitartott amellett, hogy én tudom, és nincsen mégis. Hát a törvény világosan leír mindent, itt nincs mégis, itt nincsenek kivételek. Gyakorlatilag a saját életüket kötözik meg, és a saját maguk gondolataiba, tanrendszerébe zárják be önmagukat. Itt vannak tehát a hívők és az okoskodók. Összefoglalásként tehát a hívők azok, akik az emberi tapasztalás ellenére mégis elindulnak, és egy fele barátukon segítenek, és megtapasztalják az életükbe a csodát. És ott vannak az okoskodók, akik azt gondolják magukról, hogy mindent tudnak, meg tudják ítélni, hogy jót tesz Jézus, vagy nem jót tesz, vagy jogos-e az, amit tesz, vagy nem jogos, és ők egyébként megülnek, és nem mozdul sem erre a pozíciójuk, mondhatnám így is. A kérdés az, hogy mi magunkat hova tudjuk elhelyezni. Nyilván mindenkinek az lenne a legkellemesebb, azt gondolom, az én számomra is, hogyha azt mondhatnám, hát persze a hívők, ahogyne a hívők csapatába tartozok én is, ahogyne. De a képet nem ilyen egyszerű, kedves testvéreim. A képet nem ilyen egyszerű, mert vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek pontosan arról beszélnek, hogy mi is csak ülünk, és elnézést, hogy a testvérek ülnek, tehát ennyi erővel én is mondhatnám magamról, hogy ülök, ezt úgy értem, hogy a hitünkben ülünk. Nem változik a hitünk, és nem fejlődik, és nem vagyunk nyitottak az Isten megszólító igéjére. És azért nem, mert azt gondoljuk, hogy mi már egyébként mindent tudunk. Azt gondolom, hogy ha valaki nem nyílik meg a saját okosságából, akkor soha nem tud igazán bölcs lenni. Van egy népszerű mese a televízióban, és ott van egy figura, egy kis törpe, egy kis manó, akit úgy hívnak, hogy okoska. De mindenki tudja róla, hogy nem okos egyáltalán, sőt buta. De ő az okoska. Na most a legtöbb ember is egy ilyen okoska, egy ilyen kis tudálékos, szemleges okoska, így éljük az életünket, ilyen kis okoskákként. Aztán jönnek a bajok, a nehézségek, a betegségek, és nem tudjuk, hogy mi a baj, mert mi okosak vagyunk. Az óriási baj az, hogy nem hívők. Mert ha hívők lennénk, akkor tudnánk az utat. Akkor mozdulna az életünk, akkor lenne előrehaladás az életünkbe, akkor virulnánk. Nyilván mindannyian szeretnénk hívők lenni, és a mai istentiszteletés és a legtöbb istentisztelet az az evangélium hirdetés, hogy hogyan lehet hívővé lenni, hogyan lehet megnyílni Jézus felé, és ő hogyan tud belépni és csodát tenni a mi életünkbe. Mert vannak csodák, ma is vannak csodák, most is vannak csodák. Csak el kell hinnünk először azt, hogy nem vagyunk okosok. És ez egy hihetetlen megalázkodás, erről szóltam a csütörtök esti istentiszteleten is egyébként. Ez egy hihetetlen trónfosztás, önmagunk trónfosztása, a fejünk lehajtása. Vannak helyzetek az életben, amelyekről esetleg azt gondoljuk, hogy mi tudjuk kezelni, de jó lenne ilyen helyzetekben is lehajtani a fejünket, és azt mondani, hogy Uram, én nem vagyok okos. Sőt, nem szégyen kimondani azt, hogy nem tudom. Amikor a Jókaiban elkezdtem tanítani, azt gondoltam, hogy nekem mindenre tudni kell a válasz. Aztán fél év után rájöttem azt, hogy ez egy hamis tanári kép. Tehát nem kell mindenre tudni a választ. És azt éreztem, hogy amikor először azt mondtam a diákoknak, hogy nem tudom, akkor mindenki felkapta a fejét, mert ilyet tanártól még nem hallottak, hogy nem tudja a tanár. Hát a tanárnak tudni kell. De igen, vannak pontok, pillanatok, helyzetek, amikor ezt ki kell mondanunk. És hogyha az életünkben ezt komolyan ki tudjuk mondani Isten előtt, hogy Uram, nem tudom, akkor jöhet a következő lépés. Nem tudom, de oda teszem a kezedbe, amit én nem tudok. Mert tudom, hogy nálad van mégis. Hogy te az én korlátaimat túl tudod lépni, sőt, Isten, te mindig nagyobb vagy nálam. Van egy ilyen teológiai mondás, Deus Semper Major, Isten mindig nagyobb. Ez azt jelenti, hogy mindig nagyobb, mint a mi megoldásaink. Mindig több és nagyobb, mint amit gondolni tudunk. Nagyobb a mi tantételeinknél. Nagyobb a mi testről alkotott, betegségről alkotott gondolatainknál. Nagyobb a bűnről alkotott gondolatainknál. Mert azt mondja egy csettintéssel, hogy megbocsátottak a bűneid. Pedig mi azt gondolnánk, hogy nincs bocsánat, csak vezeklés, meg büntetés, meg szankció. De nem. Isten azt mondja, hogy megbocsátattak. És nem kell vezekelned, nem kell imamalmokat morzsolgatnod, vagy forgatnod. Tehát nagyon fontos, kedves testvérek, hogy tudjunk ilyen lelki alapállással közeledni Isten felé, a nem tudom alapállással, hogy én nem tudom, de te tudod, Istenem. És akkor ez olyan energiákat gerjeszt a mi életünkbe, hogy mi is megindulunk, és tényleg látszólag bolondságnak tűnő dolgokat teszünk, ami a józanésznek ellenem mond, de kicsit olyanok leszünk, mint ezek az emberek négyen. Meg öten, mert gondolom, hogy aki a nyoszolyán feküdt, az sem tiltakozott az ellen, hanem ő is hitt abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, sőt, meg is gyógyítja. Mert a hit az nem arról szól, hogy hát lehet, lehetséges, benne van a pakliban, próbáljuk ki. A hit arról szól, hogy igen, tudom, hogy te vagy az Isten fia. Tudom azt, hogy te meggyógyítasz. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez a mindennapos csodáknak a megtapasztalásának az útja, amely egy ilyen térdhajtással és főhajtással kezdődik, hogy nem tudom, és akkor az Isten azt mondja, nem tudod, de én tudom. És van minden emberi tudáson túl, minden emberi lehetőségen túl egy isteni lehetőség. Ezt soha ne zárjuk ki az életünkből. Mert hogyha kizárjuk, akkor bezárjuk önmagunkat. Okoskodók vagyunk, vagy hívők. Nem baj, hogyha úgy gondoljuk, hogy okoskodók, mert itt van ebben a pontban, ebben a pillanatban, ebben a másodpercben a lehetőség, hogy hívőkké váljunk. És ő megadja ehhez az erőt mindannyiunk számára a Szentlélek által. Amen. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ebből a történetből láthattuk ezt a öt embert, aki akadályt nem ismerve hozzád járult. Minden emberi gondolatot felülhaladó módon csodát tettél. Még mai tudásunkkal sem tudjuk megmagyarázni ezt a csodát. De hálát adunk azért, hogy nem is kell megmagyaráznunk. Hálát adunk azért, hogy nem kell nekünk okoskodni, hanem te tudod, Uram, te tudod, hogy mi a legjobb mi nekünk. Te tudod, hogy hogyan működnek a csodák. És az már csak a kegyelemnek a legmagasabb foka, amikor bennünket is beavatsz. Elsősorban azért a csodáért könyörgünk, hogy hadd lehessünk a hívők csoportjának a tagjai. Mert hát hívők vagyunk, eljövünk a templomban, imádkozunk hozzád. Mégis vannak olyan zárványok a mi életünkbe, amelyeket igazán még nem bíztunk a te atyai kezedre. Urunk, tudjuk, hogy te szeretsz bennünket. Ezért járulunk hozzád most imádságban. És ezért bízzuk rád életünket. Mindaz, amit megoldani nem tudunk, amit meggyógyítani lehetetlen, és egyébként is az egész életünket most rád bízzuk és a te kezedbe helyezzük. Csodálatos vagy, Urunk Istenünk, és ezért áldunk, magasztalunk téged. Imádkozunk mindazokért, akik ránk bizottak, akikkel szeretett kapcsolatban élünk, családtagokért, szeretteinkért. Könyörgünk a betegekért, akik önmaguk próbálnak meggyógyulni, de nem hozzád mennek a hitnek az erejével. Imádkozunk azokért, akik halálos betegségben vannak, mert ez az ítélet is, hogy halálos betegség a mi okoskodásunknak az eredménye. Hiszen te nagyobb vagy mindennél. Feltámadásoddal megmutattad azt, hogy a halálnál is nagyobb vagy. Így cselekedj csodát a mi életünkbe, hát, hogy minden percben, minden pillanatban érezhessük a te jelenléted nagyságát, ez hassa át szívünket, lelkünket, minden gondolatunkat. Annak a nevében könyörgünk hozzád, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.